a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
És itt ül velem Bősze Ádám, zenetörténész, műsorvezető és író. Szerinted fontos, hogy ezt a tradíciót tartsuk, és hogy valóban tradícióként őrizzük meg, vagy mondjuk a modernitás az fontos?
Ha nem a rádiócsatornáról van szó, mert az...
Akár arról is.
Én sokkal inkább érzem azt fontosnak, hogy mindenki legyen önazonos, tehát hogy ne akarjon, tehát hogyha azzal a tradícióval nem ért egyet, akkor ne akarjon a tradíciónak megfelelni, és legyen valami mondani valója. Én a magam részéről azt gondolom, hogy ez a tradíció elavult. Tehát, hogy ez egy rendkívül sznob világ, amiben nagyon kevés embernek, vagy nagyon kevés zenésznek van igazán kreatív gondolata. Most a zenei gondolata az lehet, de az a nagy közönség számára nem mindig jön át. Persze ott van még mindig a művészi produkció, ami, hogy mitől lesz művészi, az egy nagyon összetett kérdés. De az, ahogy erről beszélünk, azt szerintem már... Én nem tudok elolvasni egy kritikát, tehát ezt a könyvet is kényszenvedés olvasni, mert ilyen avitt a stílusban van.
Melyik könyvet?
Nem mondom meg.
Azt hittem, hogy a tiédet, de nem.
Azt nem tudom, hát én a saját könyvemet biztos nem fogom elolvasni, mert ki se nyitom. De én, hogy mondjam, én nem vagyok, elképzelhető, hogy nem, nincs különösebb tehetségem az íráshoz, mert nem tudom azt megvalósítani, ami a normál szövegmondásban van, hogy az ember rögtönöz és a pillanatnyi helyzetet próbálja átélni. Az egy békjó még az írásban, lehet, hogy ebben a tekintetben nem találtam meg a hangomat, na de jó, ez a könyv, ez egy, amiről beszélek, vagy amire hivatkoztam, ez egy tankönyvszerű könyv, végtelen unalmas, kicsit fellengzős, sok-sok idegen szót használó kiadvány, amire tényleg csak az a kérdésem, hogy a nagy közönség szempontjából teljesen fölösleges volt megírni. Kis közösség szempontjából meg bőven volt értelme, de ez a kis közösség, ez egy annyira kicsi közösség, hogy hát, ha így akarnak tulajdonképpen ebben a lében akarnak élni, akkor főjenek csak. Ebből ki kell valahogy törni. Tehát, hogy nem érjük el az embereket. Tehát nincs. A Szénetár Miklós mondta most a Jézusom, Sitz Fesztivál volt augusztusban, és ott beszélgettünk Selmeci György és Szénetár Miklóssal, és Szénetár Miklós mondta azt, hogy a színház és a zenés színház elvesztette létjogosultságát. És azt gondolom, hogy a klasszikus zene is elvesztette létjogosultságát. Persze ehhez az kell, hogy jól értse az ember.
Most itt az álljunk meg egy picit, ez egy tök érdekes téma, ha akarsz róla beszélni.
Beszélhetünk róla. Én a saját dolgomat tudom mondani, nem Szénetárét.
Értem, de hogy te is egyetértesz ezzel a gondolattal. Mind a három az. Színház, zenés színház, klasszikus zene.
Igen, abszolút egyetértek.
Egyikét azt föl tudod idézni, hogy a Szénetár mit értett ez alatt? Hogy a zenés színház és a színház elvesztette a létjogosultságát?
Azt, hogy nincs társadalom formáló szerepe. Csak egy kis réteg számára.
Tehát a fontossága csökkent.
Igen. Uh-huh. És hozta azt a példát, hogy...
Magukra nagyon nagy szükség van.
Igen. Igen, tehát ezt mondta neki Major Tamás, hogy magukra nagyon nagy szükség van. És hogy ez ma már nincs. És szerintem ez egy teli találat. Tehát hogyha én nem tudom, hogy a Zeneakadémián érdemben el lehet mondani egy ilyen mondatot egy hegedűsnek vagy egy zongoristának, hogy magukra nagyon nagy szükség van. Egy-kettőre esetleg szükség van, de egy nagyon pici világnak van szüksége, és az nem nagy szükség. Uh-huh. És ezen változtatni kell.
Igen. Hogyan? Azt mondod, hogy elavult ez a fajta...
Nem, én nem tudom megmondani a módszert, tehát hogy az, hogy tehát ez egy éppen elég erős megállapítás ahhoz, hogy a nagy közönségtől, a nagy közönség figyelmét, és itt nem a legnagyobb közönségre gondolok, nem Majka meg Azaria féle tömegekre gondolok, de hogy a nyitott, a művészetre nyitott nagy közönség előtt meg kell jelenni, és nem azok előtt, akik ide így-úgy vagy elmennek önszántukból, vagy beszorulnak a Zeneakadémia nagy termébe, mert vendégjegyet kaptak egy koncertre, hanem egy sokkal szélesebb spektrumban gondolkodni. Ez szerintem egy, egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és nagyon, tehát erre komoly választ kell adni, és gyors választ kell adni. A másik az, hogy a múltkor volt egy interjú, de szerintem ezt nálad is mondtam egyszer, hogy én nem szeretem a színházat. Mm-hmm. És aztán többen kiakadtak, hogy figyelj, ha nem szereted a színházat, tartsd már meg magadnak ezt a véleményt. Hányan mondhatják azt társaságban? Nekem nagyon sokan mondják azt, hogy figyelj, én a komoly zenét nem szeretem, én nem. És simán átmegy. Senki nem húzza fel a szemöldökét, hogy ja, hogy akkor, hát megértem, hogy a komoly zenét nem szereted, mert az egy ilyen, nem tudom, kiválasztottaknak szóló. Hát micsoda dolog ez itt?
Uh-huh. Igen. Vagy lehet, hogy akkor is csak ők hitték magukról, hogy ők kiválasztottak. Mondjuk 60-as években akkor már lehet, hogy a klasszikus zenészek azt mondták, hogy ez egy hatalmas dolog, de mindenki illés meg Omegát hallgatott.
Igen, engem akkor nagyon érdekel az, hogy mik vannak a háttérben, és ehhez nyilván kellenének szociológiai olvasmányok, kellenének, nem tudom, kultúrtörténeti olvasmányok, már mint akár magyar, akár európai, kellene némi közgazdaságtudomány hozzá, hogy a zenei élet finanszírozása az a világ különböző országaiban hogy működik, hogy mik azok a kis kezdeményezések, amik tulajdonképpen életben tartják. A Metrum együttesnek az előadásán alig volt pár ember, de azok az emberek vagy velem egykorúak voltak, vagy nálam fiatalabbak voltak, és érdeklődőek voltak. De hogy akikkel mondjuk a műpában találkoznék.
Következő könyv a címe Bősze Ádám, a komoly zene trónfosztása.
Nem, az biztos, hogy nem. A következőnek is tudom már a címét.
Uh-huh. Mi? Ezt még nem lehet tudni nyilván.
De lehet tudni. No. Nagyon fantáziadús lesz. Nagy zenészek, nagy szerelmek, kettő.
Ezt nem láttam jönni. Tehát az volt egy zseniális új címet, nem tudom. És amikor majd arról beszélgettünk, hogy Mozart bikiniben 3, ugye?
Én szerintem ez nem fog odáig tartani. Uh-huh. De meglátjuk, nem tudom. Tehát nagyon, engem nagyon érdekel az, hogy a könyv például kikhez jut el. Tehát az első könyvből nagyon sok ezer, tehát hogy ha emlékeim szerint ilyen 13-14 ezer könyv példány elfogyott. Azért az nem egy kicsi, egy kis példányszám, egy komoly zenei könyvből.
Uh-huh. Persze, persze. Jó, de hát sajátosan viszonyulsz hozzá, humorral fűszerezed. Tehát azért ez nem egy hagyományos zenetörténeti könyv.
Oké, rendben van, nagy közönségnek szól.
Igen. Viszont beszéltünk arról, hogy hogyan újítanád te meg, milyen elképzeléseid vannak a komoly zenei kommunikációt, prezentációt, stb. Van egy olyan oldalad, ami kifejezetten ezt a hagyományos utat követi, ez pedig az antikváriumod és a régiségekkel, meg kottákkal történő foglalkozásod. Ez egy meglehetősen establishmenthez kötődő, komoly zenei múlthoz, tradícióhoz kötődő foglalkozás, foglalatosság.
Igen, nyilván ezt a édesapám édesapjától, aki műgyűjtő volt, örököltem ezt a vágyat, hogy gyűjtsek, de bennem van egy ilyen kereskedői szellem is, úgyhogy szívesen adok-veszek, de az például nekem nagy vágyam, de erre már nincs időm meg energiám, hogy kottákról úgy. Ugye egy ilyen antikváriumban az ember megvesz egy dokumentumot X forintért, az a célja, hogy eladja Y forintért, és az Y magasabb legyen, vagy nagyobb legyen, mint X. Ez a nagyon egyszerű képlet. De az, hogy adod el többért a dokumentumot, ahhoz kutatni kell. És én azt arra vágyom például, hogy egy tétel, mondjuk egy Beethoven első kiadás van nálam, és azt szeretném felajánlani megvételre, akkor annak van egy szabályszerű fizikai leírása, hogy maga a dokumentum, hogy néz ki, milyen állapotban van, mekkora, hány oldal, milyen méretű, blablabla. Szoktak hozzá kommentárt írni. És az nagy vágyom, hogy egyszer úgy írjak egy antikváriumi katalógust, hogy a kommentár hozzá az az én stílusomban van. Nem vagyok benne biztos, hogy ez, mivel ez a közönség, akinek én ezeket felajánlom, ez egy nemzetközi közönség, nem vagyok benne biztos, hogy ez ugyanúgy működne, mint ahogy Magyarországon belül írom a könyveimet, Magyarországon belül tartom az előadásokat. Ehhez valószínűleg kell az, amiről beszéltünk, hogy a nevemmel párosítanak egy stílust, és akkor tulajdonképpen tök mindegy, hogy miről beszélek, vagy miről írok, ha az a stílus megvan, akkor azt ők szívesen veszik, vagy szívesen hallgatják. Ha ez kikerülne, és mondjuk Ausztriában, vagy Németországban kellene németül, nem tudom, Mozart bikiniben témáról beszélni, úgyhogy a hogyha gőzük sincs arról, hogy az előadó az kicsoda, akkor ez nem biztos, hogy így működne, de boldogan kipróbálnám egyszer. Hát ha lesz rá lehetőség.
És hogyha új címet kéne kreálnod, akkor azt is megcsinálnád? Vágysz arra, hogy te, mint Németországban egy ilyen régi épületben 60 éves emberek előtt, zenetudósok előtt, kotolós emberek előtt előadást tarts?
Nem. Ugyanarra a közönségre vágyom, mint itt Magyarországon. Aha. És az ott is megvan. Zenetudósok előtt, tehát van egy csomó zenetudós, adjanak elő ők.
Aha. És akkor hogy tudnád megnyerni a németországi hasonló közönséget?
Hát ez egy kihívás lenne.
Van terv?
Hát nagyon messze. Régen, amikor még a stand-upok voltak, akkor volt ilyen, hogy a Fringe Fesztiválra elmegyek, és akkor ott megmutatom magam, hogy angolul megy a stand-up, de aztán ebből a stand-up dologból nem lett semmi. Végül meg az angol ügyet azt elvitte a Covid, úgyhogy szívesen kipróbálnám, de ilyen nagyon nagy vágya, tehát hogyha... Ha nincs külföld, akkor nincs külföld, tehát nem baj
az. Egyébként ez a stand-up dolog, ez egy tök érdekes dolog az életedben. Ugye ott is az, hogy mondtál nekem olyasmit, hogy nem láttad magad a nem tudom, ilyen kolbászfesztiválon, hogy ilyen. A színpadon nyomod a
sztorikat a komoly zenészekről.
Igen, tehát az viszont már most nem a legjobb szó, de lehet, hogy túl alantas volt, vagy túlságosan nem tudom, mihez kötődött. Tehát ilyen szempontból egyensúlyoznod kell a prémium, meg az elit kultúra, és a nagy közönség felé közeledés.
Szerintem ez nem az én egyensúlyom. Lehet, hogy ez is benne van, de az, hogy a Csabai Kolbász Fesztiválon nem látom az én stand-upomat, azt hiszem nagyjából így fogalmazhattam, az inkább azzal volt kapcsolatban, hogy volt azért nekem néhány nagyon csúfos bukásom stand-uppal is.
Na, erről mesélj meg.
Én emlékszem, hogy hát ez azt hiszem Dorogon volt, de most a hely az lényegtelen, egy talán valami bányásznapra hívtak meg, és az volt a valamilyen, most lehet, hogy nem bányász, nevezzük bányásznak, lényegtelen, lehet, hogy Dorogról jutott ez eszembe. Szóval hogy az egyesület, amelyik szervezte ezt az előadást, annak az elnöke az Bartók rádió hallgató volt, és azt mondta, hogy Bősze úr, jöjjön el a, most nevezzük bányásznapra, a bányász estére, és adja elő ezt az egy órás stand-upot. És mondtam neki, hogy ne haragudjon, de szerintem ez a közönség nem az én közönségem, mondta, hogy de én is folyamatosan hallgatom. És mondtam neki, hogy az a baj, hogy aznap estére van egy másik előadásom, oda tudok érni este 9:30-ra. Mondta, hogy semmi gond, ön lesz az est fénypontja. Képzeld el azt, hogy egy bálterem, megérkeztem hátul, mindenki, hát félrészegen üvöltötte a Ciao Marinát, mert azt énekelte a helyi zenekar, egy énekesnő volt, erre emlékszem, és az énekesnő meglátott a színpadról a terem sarkában, és a Ciao Marina felénél megállt. És azt mondta, hogy hölgyeim és uraim, elnézést, hogy ezt a számot most abba hagyjuk, de megérkezett az est vendége. És hallottam a búzást a táncparketről, hogy Maris, énekelj már, hagyja, Ciao Marina, hogyha akarod, mindenki énekelte. Nem, ő folytatta. És én elindultam a színpad felé, és éreztem, hogy hát ezek az emberek mindenre vágynak, csak nem egy komoly zenei stand-upra. És az énekesnő mondta, és láttam, ahogy közeledtem a személy, hogy nem tudja a nevemet sem. És úgy konferált föl, hogy hölgyeim és uraim, következzék a sztár vendég. És én kiálltam, az emberek 90%-a kiment cigarettázni, tehát bennült 6 ember, behoztak valahogy, nem tudom, mikrofont, meg ilyen, nem, micsodát, és akkor 60 percet le kellett nyomnom. Lenyomtam, de annak a bálnak ott vége lett. Úgyhogy
ez... Ellenben sok érdekes dolgot megtudtak. Mendelssohnról, meg stb. Bár ugye nem érdekelte őket, de...
Úgyhogy én ezt inkább úgy fogalmaznám, ezt a Csabai Kolbász Fesztivált, hogy azért a közönségnek van egy nagyon nagy része, amelyik nem rám kíváncsi, és ez itt teljesen rendjén van. Én nem erre a közönségre gondolok, én egy másik. Igen, tehát hogy van egy vágyott, elképzelt és szerintem valóságos, gondolkodó közönség, aki vágyja a változást.
Uh-huh. Egyébként arra nem gondoltál, hogy nem csak klasszikus zenével kapcsolatos stand-upokat
Más az nem értek. Mint az antikváriusok is mondták, amikor panaszkodtam.
De mondjuk belecsempészni, hogy tudom én, hány százalékban más elemet, más téren volt.
De mire gondolsz? Képzőművészetet? Vagy pszichológiát? Szerintem politikát?
Szerintem a képzőművészettel sem mentél volna több, de a bányászbálon azt
az
gondolom.
Biztos.
Tehát, hogy nem erre az ilyen gondoltam, de mondjuk az, nem tudom. Hát azért van egy-két intellektuálisabb megnyilvánulása a hagyományos stand-upokban is. Tehát más téma, ja. Közéletünk, közérzetünk, csak egy picit ilyen magasabb szinten.
Óhatatlan az, hogy a politika ilyenkor elő-elő kerül. Nekem is volt egy posztom nem is olyan régen, amikor arról beszéltem, hogy a MÁV applikációban tök jó lenne, hogyha visszakerülne a vonatkövetési lehetőség, és ezt a felelős politikusnak címeztem. Arra még pedig ez azt hiszem júniusban volt, vagy július elején, arra még most is érkeznek kommentek. Tehát, hogy el lehetne, én nem azért készítettem ezt a videót, mert be akartam kerülni ebbe a világba, hanem egész egyszerűen azért, mert ott álltam Pápán az állomáson, és nagyon jó lett volna tudni, hogyha elmegyek Pápáról vonattal Győrbe, akkor ott melyik vonatot tudom elérni, mert azzal a vonattal már egy másik, azt hiszem, pécsi vonalra kellett volna átszállnom, és nem tudtam megnézni. És a kétségbeesésen meg gondoltam, hogy na akkor legalább valami egy ilyen videót csinálok. Szóval el lehetne indulni ebbe az irányba, de nekem egyrészt semmifajta szakismeretem nincs, mármint politikai szakismeretem sincs, egyéb életirányítási vagy országirányítási ismeretem sincs, és totálisan hidegen hagy.
Most erről az jut eszembe, hogy a Hamman Péternek egyszer úgy kellett három bányász előtt előadni a Szókratész védőbeszédét, mert csak annyi maradtak, hogy az képest teljesen.
Szegény bányászok, lehet, igen, hogy nem is bányászok voltak, de igen, nem emlékszem.
Igen, jó kipicéztük őket.
Igen.
Köszönöm, hogy itt voltál, és mindenkinek ajánlja jobb őszállam új könyvét, a Mozart Bikiniben címűt.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.